Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család és ifjúságügyért felelős államtitkára. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, kezét csak örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak is.
Július 1-ével elindult a kormány legújabb kiegészített családtámogatási rendszere, a szabályok részletesek, csak úgy, ahogy az élethelyzetek is nagyon változatosak. Mivel számoljanak azok, akik gyereket és állami segítséget is akarnak, de még nincs gyerekük, azaz a nulláról indulnak?
A családvédelmi akcióterv a mai naptól elérhető, és itt kiemelten gondolunk pont az ilyen élethelyzetben lévőkre, tehát azokra a fiatalokra, akik már tudják, hogy kivel szeretnék leélni az életüket, tudják azt is, hogy szeretnének gyerekeket, de nincsen kezdő tőkéjük, nincsen még olyan egzisztenciájuk, amire bátran mernének gyerekeket vállalni. Tehát ezeket a fiatalokat kiemelten szólítja most meg ez a program, és ennek én azért az egyik elemét azt hangsúlyozottan mondanám, ez a babaváró támogatás. Ez a babaváró támogatás az olyasmi, amihez hasonló még nem volt, és kifejezetten azoknak segít, akik szeretnének még a jövőben gyermeket, és megvan már hozzá a párjuk.
Azt tudja, hogy kivel szeretné leélni az életét, ez magyarán azt jelenti, hogy első lépés, házasodni kell.
Hogyha a jövőben gyerekeket terveznek, akkor a támogatás feltétele a házasság, igen. Tehát házasságot kell kötni. Egyébként azért hozzáteszem, hogy nem kizáró tényező az sem, hogyha már régóta házasságban élnek, az sem kizáró tényező, ha van már gyerekük. Tehát ez nem probléma, de az fontos, hogy tervezzenek még a jövőben gyermeket. Azért is hívjuk babaváró támogatásnak, mert a jövőben született gyermekek után lehet majd a támogatást igénybe bevenni. Tehát tegyük fel, hogy van egy fiatal párunk, egymásra találtak, fiatalok éppen mondjuk most jöttek ki az egyetemről, vagy éppen néhány éve dolgozik az egyikük, tudják, hogy együtt szeretnének élni, házasságot kötnek, tudják, hogy gyerekeket szeretnének, még nincsen gyermekük. Ebben az esetben ők nyugodtan már most bemehetnek egy bankfiókba, és igénybe vehetik a babaváró támogatást, hogyha a hölgy nem töltötte még be a 41. életévét. Tehát magyarán, hogyha 40 éves vagy annál fiatalabb nőről van szó, aki házasságban él és szeretne még gyerekeket, akkor ők bemehetnek a bankba, és igényelhetik a babaváró támogatást.
Bármelyik bankba bemehetnek, mindegyik kereskedelmi bank foglalkozik ezzel a kérdéssel?
A kereskedelmi bankok nagy része foglalkozik vele, és mivel jól felfogott érdekük az, hogy ők is ügyfelekhez jussanak, mondjuk ki ezt is, ezért ők is azért tájékoztatást nyújtanak erről a lehetőségről. A legnagyobb, legismertebb pénzintézeteknél lehet ezt a támogatást igényelni. Van, ahol ráadásul online is lehet. Én most itt nem szeretnék természetesen bankokat megnevezni, de nem sok tájékozódásra van szükség ahhoz, hogy megtalálják azt, hogy melyik banknál lehet. Egyébként még egy dologra szükség van praktikusan ahhoz, hogy az igényt be tudják nyújtani, hogy mert igazolás is kell arról, hogy valamelyiküknek legalább van egy úgynevezett 3 éves társadalombiztosítási jogviszonya, praktikusan, hogy mondjuk az elmúlt 3 évben felsőoktatásban tanult vagy dolgozott legalább egyikük, ez egy úgynevezett ilyen társadalombiztosítási igazolás kell, ezt lehet a kormányablakoknál igényelni, tehát egy ilyen elsődleges lépésre szükség van, hogyha ezt az igazolást megkapták, bemennek az egyik bankba, és ott igénylik a babaváró támogatást. Fontos, hogy tudják azt, hogy bármit is mondanak a banknál, alapvetően a bank nem kellene, hogy többet kérjen tőlük, mint azt, hogy házasok legyenek, hogy az egyiküknek ez a TB jogviszonyigazolása meglegyen, illetve azt, hogy miután a maximális havi törlesztő rész, tehát az 50 ezer forint lehet, ezért, hogy mondjuk legalább az egyikük keressen egy minimálbér körüli összeget, vagy legalább ennek az 50 ezer forintnak a kétszeresét. Tehát magas jövedelemre nincs szükség. A bankok ebben különbözhetnek egymástól. Tehát lehet a banki gyakorlat különböző, de akkor érdemes elmenni egy másik bankba is. Tehát, hogyha már a férnek vagy a feleségnek van egy legalább minimálbérnek megfelelő fizetése, akkor nyugodtan igényelhetik ezt a 10 millió forintos összeget is.
És akkor meg mennyire szigorúan határozta meg, hogy a bankok milyen hitelbírálati rendszert alkalmazhatnak ebben a kérdésben? A bankoknak azért a szíve joga, hogy azt megállapítsa, hogy az ügyfele az hitelképes vagy nem.
Ez egy olyan jó gyakorlat megítélésem szerint, amikor a bankoknak is tudnak az érdekei érvényesülni természetesen, hiszen egy szabad verseny van, ugyanakkor a szabályozónak és a kormányzatnak a céljai is fontosak. Ezért a Magyar Nemzeti Bank az a szereplő, amelyik meghatározhatja azt, hogy mondjuk egy ilyen támogatás esetében egyrészt önerőként fel lehet-e használni azt az összeget, másrészt, hogy mondjuk milyen típusú, vagy mekkora jövedelmet várhatnak el a bankok az ügyfelektől. Tehát itt erre vonatkozóan is van egy úgynevezett adósságfék, úgy hívják ezt a szabályt. Ezt azért vezették be annak idején, vagy vezettük be, mondhatom, annak idején, mert ugye nagyon nagy volt az eladósodottság, sok volt a devizahitel, hogy ne lehessen aránytalanul eladósodni, ezért van egy általános adósságfék szabály. És a Magyar Nemzeti Bank pont a családvédelmi akciótervre vonatkozóan adott ki állásfoglalást, és így a Magyar Nemzeti Bank állásfoglalása szerint nincsenek különös szabályok erre a támogatásra. Tehát általában ez az 50%-os szabály él. Magyarán, hogyha tegyük fel, 10 millió forintos támogatást igényelnek, 50 ezer forint a havi törlesztő részlet, akkor mondjuk a havi jövedelemnek, a nettó jövedelemnek azért a 100 ezer forintot el kell érnie. Ezért mondom azt, hogy egy minimálbér mellett ez már egy elérhető lehetőség. Nem muszáj 10 millió forintot felvenni. Tehát ugye miről is beszélünk, milyen támogatásról van szó. Lehet igényelni ezt a babaváró támogatást, ami maximum 10 millió forint lehet, lehet ennél kevesebb is, de sokan valószínűleg igénybe fogják venni a teljes összeget, mert miért igényelne kevesebbet, így van, de lehetséges, de hogyha fölveszi mondjuk a 10 millió forintos támogatást ez a fiatal pár, és még nincs is úton a baba, csak tudják azt, hogy mondjuk 4 év múlva szeretnének egy gyermeket, fölveszik a 10 millió forintot, aztán elkezdik havonta törleszteni az 50 ezer forintonkénti törlesztő részleteket, és aztán amikor jön az első baba, akkor amikor 3 hónapos várandós lesz az édesanyja, betölti a 3 hónapot, akkor jelentkeznek a banknál, és szólnak, hogy akkor úton van a baba, kérjük ennek a hitelnek a felfüggesztését, mármint a törlesztés felfüggesztését. Ezt nem fogják különösebben vizsgálni, tehát itt semmi egyéb kritérium nincsen. Ha jön a gyermek, akkor felfüggesztjük 3 évre a törlesztést. Tehát ez azt jelenti, hogy rögtön 3 évig nem kell fizetni. Hogyha a második baba jön, ugyanígy a 3. hónapja után a várandóságnak, megint 3 évig nem kell fizetni, de ezzel párhuzamosan elengedjük a fennmaradó tartozásnak a 30%-át. Hogyha a 3. gyermek jön, akkor a teljes tartozást elengedjük. Tehát, hogyha mondjuk egy olyan esetet veszünk, hogy megvárja a fiatal pár azt, hogy várandós legyen az édesanyja, hiszen ezt is megtehetik, és csak akkor igénylik majd a babaváró támogatást, akkor ők mondjuk bemennek a bankba, kérik a 10 millió forintos babavárót, és azonnal ezzel párhuzamosan kérik is a felfüggesztését a törlesztésnek. Ez azt jelenti, hogy akkor ők, hogyha utána jön majd egymás után a 3 gyermekük, mondjuk 3 évenként, akkor egyetlen fillért sem kell, hogy visszafizessenek ebből a 10 millió forintból.
Az, hogy mire költi a babaváró támogatást, az teljesen szabad. Ugye az ember, amikor gyereke van, akkor nem tudja előre, hogy mire fogja költeni, bármire elmegy a pénz.
Éppen ez az egyik legfontosabb eleme a babaváró támogatásnak. Sokan gondolják azt, hogy ezt otthonteremtésre kell fordítani. Nem. Bármire lehet fordítani. Tehát összehasonlításképpen mondjuk egy szabad felhasználású személyi kölcsönt mondanék, azt milyen kamattal lehet fölvenni, ezt érdemes összehasonlítani azzal, hogy van egy kamatmentes babaváró támogatás, amely teljesen szabadon felhasználható. Ha mondjuk örököltek egy lakást a nagymamától, nagypapától, amiben be tudnak költözni, nem tudnak rá otthonteremtési támogatást felvenni, hiszen nem most vásárolják a lakást, hanem megörökölték, de kellene egy fürdőszoba, konyha felújítás, be szeretnék rendezni, gyerekszobát szeretnének kialakítani, akkor erre ugyanúgy fordíthatják, mint mondjuk arra, hogy vegyenek egy használt autót maguknak, vagy bármi olyan kiadásra, ami akár például egy korábbi hitelnek a törlesztése is lehet. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy kapnak 10 millió forintot, és arra fordítják, amire a legnagyobb szükségük van, amire szeretnék.
Bármilyen apróbetűs költsége a babaváró hitelnek van-e?
Nincsen, tehát eleve úgy alakítottuk ki a támogatásnak minden egyes feltételét, hogy a lehető legkevesebb macerával járjon, hadd mondjam ezt a szót is, hiszen nem jó az, amikor az ügyintézés is rendkívül bonyolult, tehát egyszerű legyen az ügyintézés, és ne legyen drága. Éppen ezért most a költségvetési úgynevezett saláta törvényhez tudtunk egy olyan módosító indítványt benyújtani, ami arról szól, hogy azt az illetéket se kelljen kifizetni, ami ennek a társadalom biztosítási igazolásnak a kiváltásához jár, tehát ezt a 3000 forintos illetéket sem kell kifizetni, hanem alapvetően a törlesztő részleteket törlesztik majd, tehát ilyen típusú adminisztratív költsége nincsen. Egy olyan típusú költsége van, amit a bank számol fel, de azt beépítik alapvetően a törlesztő részletekbe, tehát rejtett költségektől nem kell tartani.
Kalkuláltak-e azzal, hogy hol, az ország melyik területén fogják leginkább igénybe venni a babaváró hitelt? Van-e valami előzetes mérés vagy kalkuláció?
A babaváró támogatásnál arra számítunk, hogy az ország minden pontján igénybe veszik ezt, hiszen ez a 10 millió forint ez azoknak is nagy segítséget nyújt, akik például akár Budapesten, akár itt az agglomerációban valahol, vagy Pest megyében itt a környéken, mondjuk az otthonteremtési program lehetőségével élnek, akár a hozzákapcsolódó kölcsönnel is, mégis még ez az összeg sem teljesen elég ahhoz, hogy egy önálló egzisztenciát teremtsenek, egy önálló otthonhoz jussanak, ezt ki tudják egészíteni a babaváró támogatással. Tehát a várakozásaink szerint például otthonteremtési céllal többen fogják felhasználni a közép-magyarországi régióban ezt az összeget. De ugyanúgy segítséget jelent majd a vidéken élőknek is, főleg, hogyha hozzáveszünk, hogy ugye a mai nappal elindult a falusi csok is, az is egy olyan lehetőség, amely a vidéki életnek a perspektíváját javítja, növeli. Tehát, hogyha hozzáveszem azt, hogy van egy komoly vidéki otthonteremtési, falusi otthonteremtési programunk is, hogyha ehhez hozzáveszünk a babaváró támogatást, ott is jól jön. Tehát én nem tudom azt mondani, hogy földrajzi értelemben arra számítunk, hogy az ország egy bizonyos részében többen, máshol kevesebben veszik majd igénybe. Arra viszont számíthatunk, hogy azok is, akik korábban kevésbé engedhették meg maguknak azt, hogy családot alapítsanak. Mondjuk a szülőktől nem számíthatnak olyan anyagi segítségre, mint mások, vagy mint egyesek, azok is erről, ennek a segítségnek köszönhetően tudnak majd egyről a kettőre lépni.
Nyilván látják a demográfiai adatokat, abból ki lehet valahogy számolni, hogy összesen mekkora pénztömeget igényel ez a babaváró hitel. Ha a 41 évet megszámoljuk, meg a szülőképes lakosságot.
Igen, mind az idei évre, mind a jövő évre már benne is van a költségvetésben az erre szükséges támogatás. Itt ugye hogyha nem nézzük azt, hogy mekkora pénzösszeget mozgatunk meg, hiszen az az óriási, van egy nagyon nagy pénzösszeg, ami ilyen értelemben az elején rögtön kiáramlik, de ugye annak egy része valamilyen formában visszajön, hogyha a hiteleket törleszteni fogják. Tehát így a költségvetésben egy 5 milliárd forintos összeg jelenik meg az idei egy fél évre, és a jövő évre egy 26 milliárd forintot valamivel meghaladó összeg az, ami konkrétan megjelenik kiadásként a költségvetésben, de az a része nehezen kalkulálható, hogy ugye ki mennyire fogja tudni igénybe venni a támogatást. A jövő évre pláne, mert ott már a 9 hónapot azt, hogyha bele is kalkuláljuk, akkor azért gyermekek a jövő évben még születhetnek nagy számban.
Ebben a kölcsönszerződésben, amit a bankkal fognak kötni, vannak-e olyan határidők, amiket érdemes figyelni, hogy tartani kell?
Én itt a júliusban gyermeket várókra szeretnék elsősorban kitérni, hiszen akik júliusban várják a gyermeküket, júliusban fog megszületni a kisbaba, vagy adott esetben már a mai napon megszületett, ők egy picit más elbánás vagy elbírálás alá esnek, mint akiknek majd később születik a gyermekük. Akár azt is mondhatom, hogy ez a júliusi hónap, ez egy átmeneti hónap. Azért, mert alapvetően a támogatásnak az a logikája, hogy a jövőben megszületett gyermekek után lehet majd igénybe venni a felfüggesztést, a hitelelengedést, vagy a teljes eltörlését vagy a kölcsönnek, a hitelnek. Viszont, hogyha júliusban születik a baba, mondjuk tegyük fel ma hajnalban, pont kaptam egy SMS-t valakitől, hogy éppen megszületett egy kisbaba, örömmel újságolták, hogy igénybe is fogják venni a babaváró támogatást, de ezért az ő esetükben, hogyha megszületett a kisbaba, ezt követően is lehetőséget teremtünk arra, hogy benyújtsák az igényüket, és ugyanúgy beleszámít az a gyermek is, aki július 1-jét követően született, de még az igénylés benyújtását megelőzően. Tehát ez a júliusi hónap, ez egy picit eltér a többitől. Én ezért mindenkit arra biztatok, hogy ha tudja azt, hogy szeretnének élni ezzel a 10 millió forintos lehetőséggel, akkor ha már babát várnak, akkor se várjanak az utolsó pillanatig, hanem érdemes már most igényelni a támogatást, és akkor is, hogyha a jövőben tervezik a gyermeket, érdemes élni ezzel a lehetőséggel, azzal együtt, hogy nincsen, tehát semmi olyan sürgető körülmény nincsen, ami miatt ezt ma, holnap, holnap után vagy egy héten belül el kellene intézni. Tehát nem szeretnénk azt sem, hogy bárki úgy érezze, hogy most ha ma vagy holnap nem tud eljutni az ügyintézésig, akkor bármiről lemarad. Ezt a támogatást 2022. december 31-ig hirdettük meg. A költségvetésben ez egy úgynevezett felülről nyitott összeg, tehát annyi pénz lesz rá, amennyi igény van rá.
Határidőket, hogy az első gyereknek meddig kell megszületnie, a másodiknak, meg a harmadiknak, ezt a szerződésben az elején le kell fektetni a vállalásban?
Igen, erre vonatkozóan van előírás. Ez úgy néz ki, hogy 5 éven belül kell, hogy megszülessen az első gyermek. Tehát az 5 éves határidő, ez ilyen szempontból egy fontos határidő. És hogyha 5 éven belül már megszületik az első gyermek, akkor utána akár születik további gyermek, akár nem, tulajdonképpen kamatmentesen fogják törleszteni ezt az összeget. Tehát a kamatmentességet már akkor is megkapják, ha csak egy gyermeket vállalnak a jövőben. Ennek a gyermeknek 5 éven belül kell megszületnie, és utána a következő gyermekekre már ilyen típusú előírás nincsen, de alapvetően, hogyha mondjuk azt szeretnék, hogy ne kelljen újra meg újra fizetniük a törlesztő részleteket, akkor ugye 3 évre függesztjük fel a törlesztést. Tehát mondjuk tegyük fel, hogy az első gyermek megszületik 4 éven belül, a második gyermek a következő 3 évben, a rákövetkező 3 évben, akkor ezt alapvetően ez elképzelhető, hogy semmit nem kell visszafizetniük a támogatásból.
Nem jól hangzik a kérdés, de mikortól számít a magzat gyermeknek a szabályozás szerint? Ez egy jogi elbírálás alá eső kérdés?
Ezt általánosan azt hiszem, hogy a családtámogatásainak ez egy olyan fontos eleme, amiről ritkán beszélünk, méghozzá az, hogy ahogy az alaptörvényünkben is szerepel, hogy az emberi életet már a fogantatástól védelem illeti meg, úgy a szabályozásainkban, a támogatásainkban bevezettünk egy olyan alapelvet, hogy amikor a 3. hónapot betöltötte a kismama, tehát mondhatjuk, hogy az első trimeszteren túl van, akkor onnantól a magzat az tulajdonképpen egyenértékű egy megszületett gyermekkel. Így van ez például a családi adókedvezménynél is, tehát a várandóság 91. napjának betöltését követően lehet igényelni a családi adókedvezményt. Így van ez a hitelelengedésnél, így van ez a csoknál, de ott ugye lehet előre vállal gyermekre is, de akkor is megszületettnek minősül a 3. hónaptól a gyermek. Ugye így van ez a babaváró támogatásnál is, tehát általában igyekszünk ezt az elvet, ezt a gyakorlatba is átültetni, és mondhatom azt, hogy ezzel is, sok egyéb szempont mellett, ezzel is rendkívülieknek számítunk, vagy különlegesnek számítunk nemzetközi összehasonlításban. Jellemzően nem szoktak a várandóság alatt családtámogatásokat adni a gyermek után.
Ez azt is jelenti, hogy ha abban a tragikus helyzetben, ha a babával történik valami a megszületése előtt, de a első trimeszteren túl van, akkor a szülőket nem kell, hogy már semmilyen más probléma nyomassa azon a tragédián kívül, ami történt?
Nem, ez azt jelenti, hogy ez a gyermek ilyen értelemben is egy megszületett gyermeknek minősül, tehát ebben az esetben az hozzákapcsolódó támogatásokat, ha igénybe vették, akkor azt már nem kell visszafizetniük.
Hogyha valaki vidéken él, itt egy jóval nagyobb támogatási tételek, pontosabban kis településen él, nagyobb támogatási tételeket állítottak be a törvényben, mi számít kedvezményezett településnek?
Van egy egészen exakt, pontos lista, tehát hogyha bárki bizonytalan, hogy az ő településre számít, vagy nem számít, akkor ezt meg tudja nézni, érdemes tájékozódni, de alapvetően olyan kis településekről beszélünk, ahol nem csak a lélekszám, a lakosság száma meghatározó, hanem az is, hogy ezen a településen nem növekszik a lélekszám. Tehát alapvetően nem egy bővülő népességű településről van szó, hanem inkább egy olyanról, ahol egyre kevesebben születnek, ahonnan elvándorolnak. Egy-egy kivétel létezhet, tehát ezért is nem szeretném itt most lezárni ezt a listát, hanem érdemes tényleg megnézni, mert vannak speciális helyzetben lépő települések, amelyek éppen ezért kerültek föl erre a listára. Nagyon széles ez a kör, tehát tényleg akik kis településen élnek, a falusi csoknak köszönhetően tudnak élni egy olyan otthonteremtési programmal, ami attól is különleges, nem is önmagában az, hogy az összegek magasabbak, hanem másra lehet használni. Tehát ott lehetővé tesszük azt, hogy a támogatásnak a felét azt felhasználják, akár a lakásnak, a háznak a felújítására is, amire ugye máshol nincsen lehetőség, hiszen ez is egy életszerű dolog. Egy ilyen településen nagyon sokszor ott van a ház, áll a ház, nem kell ledúrni, nem kell újat építeni, de rendbe kell hozni. Azt is szeretnénk, hogyha ezeknek a településeknek a megtartó ereje növekedne, és azt is szeretnénk, hogyha valami olyan egységes kép lenne, amikor oda megyünk egy ilyen faluba, akkor valami olyan egységes kép fogadna bennünket, ami nem azt jelenti, hogy sablonházak vannak, de azt jelenti, hogy rendezett porták vannak, hogy olyanok a házak, amelyek valamilyen vizuális és esztétikai elvárásnak is megfelelnek.
Felújítás, korszerűtés, fűtés, villany, stb. Helyrehozatala, ez nem jár alapterület bővüléssel. Az alapterület növekedése, a gyerekszám növekedése, az mint hogyha korábban alapelv lett volna, hogy férjünk. Itt nem számít?
Itt ezért is mondom, hogy ez különleges elbánás vagy elbírálás alá esik. Ilyen értelemben más vagy több, mint a csok, mint a hagyományos csok. Itt speciális szabályok vonatkoznak a falusi csokra, ezeket érdemes tanulmányozni. Igen, ez nem ugyanolyan, mint hogyha simán bővítenénk, és a bővítéshez vennénk igénybe a csokot, ahol alapterület bővítés is kellett hozzá. Vannak itt is minimum feltételek. Tehát senki ne gondolja azt, hogy egy 20 négyzetméteres kaibába ugyanúgy be lehet költözni, és formálisan, hogyha azt rendbe hozza az ember, akkor erre föl lehet venni 10 millió forintos támogatást. Nem így van, tehát minimum feltételek vannak, minimum négyzetméter arányok, illetve számok is. Tehát vannak olyan feltételek, amelyek azt garantálják, hogy azért itt olyan életfeltételeket kínáljanak a gyerekeknek, amelyek alkalmasak arra, hogy ott felelős módon gyermekeket neveljenek.
Emberek magánélete az egy elég zárt világ. Fogja ellenőrizni valaki, hogy úgy használták-e föl a megszerzett pénzt, hogy az a gyerekeknek, akik ebben még nincs beleszólásuk, az jó legyen. Korábbi időben lehetett látni félig befejezett házakat, aminek az eleje volt bevakolva, az összes többi része nem, vagy az se.
Igen, ez azért úgy működik a gyakorlatban, ez az egész csok támogatás, hogy itt vannak olyan garanciák, amelyek miatt ezt nem lehet most megtenni, és az embereknek a magánéletét maximálisan tiszteletben tartva, és ezt maximálisan megőrizve, hogy ne avatkozzunk bele senkinek a magánéletébe, azokat a szükséges garanciákat beépítettük, amelyek arról szólnak, hogy valóban a gyerekeknek az egy gyerekhez méltó életet tudjanak a szülők biztosítani, tehát én abban bízom, hogy a jelenlegi jogszabályi környezet és a benne lévő garanciák azok olyanok, hogy sem visszaélni nem fognak nagy számban ezzel a támogatással, sem nem fogják ilyen értelemben akár félkészen, akár nem a gyerekek érdekeit szolgáló módon használni ezeket az összegeket, azzal nem is tudnának elszámolni, nem is tudnák felhasználni másképpen. Tehát van ilyen típusú ellenőrzés, és igazából itt talán azt kell, hogy mondjam, hogy az összes családtámogatás mindig azt kell jól kititrálnunk, jól kikalkulálnunk, hogy hol van az a határ, hol van az a végső határ, ameddig el tudunk abban menni, hogy a lehető legszélesebbre nyissuk a kört, a lehető legtöbb arra jogosultat engedjünk be ezen körön belülre, de pont ne lépjük túl ezt azzal, hogy olyanok is igénybe tudják venni bármely támogatásunkat, akik ezzel visszaélni akarnak, nem élni. Tehát olyan támogatásokat igyekszünk kialakítani, amelyekkel minél nagyobb számban tudnak élni az emberek, de egyáltalán nem tudnak velük visszaélni.
Ha beválik a terv, és megszületnek a gyerekek, a szülők elmennek dolgozni, mert hogy fizetni kell a törlesztő részleteket. Hol lesznek azok a gyerekek napközben? Nincs azért ma még mindenhol bölcsöde.
Itt ugye rögtön a családvédelmi akció is két elemmel válaszol erre az élethelyzetre. Látjuk azt, hogy ma az édesanyák is korábban visszatérnek sokszor a munkaerőpiacra, mint ahogy régebben tették. Azzal együtt, hogy az a biztonságérzet, hogy 3 évig otthon lehet ma maradni gyesen a gyermekkel, az azért fontos, és ehhez sokan szintén ragaszkodnak. De már ugye azóta, hogy van gyedextra, vissza lehet úgy is térni, hogy nem kell lemondani a családtámogatásokról. Tehát sokan élnek ezzel a lehetőséggel. Egyrészt, másrészt azt is tapasztaljuk, erre is nagyon sok tanulmány is készült már, hogy a fiataloknak az egy biztonságérzetet az, hogyha tudják, hogy lesz hova tenni a gyermeket, hogyha megszületik. Tehát ez legalább annyira fontos, mielőtt megszületett a gyermek, mint amikor már ott vannak. Hiszen ez ugye úgy van a gyerekvállalásnál, hogy mindenfélét elképzelnek a fiatalok, vagy a szülők, a leendő szülők arról, hogy lesz. Aztán vagy úgy lesz, vagy nem úgy lesz. Vagy így szeretnék, vagy nem. De az a biztonságérzet, hogy lesz megoldás akkor, hogyha dolgoznak, ez fontos. Ezért bővítjük folyamatosan a bölcsődei férőhelyeket. Valóban igaza van, nincsen még mindenhol elegendő bölcsődei férőhely, ezt mi is tudjuk, éppen ezért része ennek a családvédelmi akciónak a bölcsődefejlesztés is. Mi úgy számolunk, és ez úgy néz ki, hogy úgy kell elképzelni, hogy van egy nagyon részletes térképünk, az egész ország minden településére vonatkozóan. Minden egyes településről pontosan tudjuk, hogy jelenleg hány 3 év alatti gyermek él ott, illetve hányan születtek, tehát az elkövetkező 3 évre tudjuk azt, most, hogy nagyjából hányan lesznek a 3 év alatti gyermekek, kalkulálva azzal, hogy körülbelül milyen születésszámok várhatóak ott. Azt is tudjuk, hogy mekkora ott a foglalkoztatottság. Azt is tudjuk, hogy van-e óvoda, van-e bölcsőde, ha igen, akkor hány férőhely van. Tehát tulajdonképpen minden adatunk rendelkezésre áll, településre lebontva Magyarországon. Azt is tudjuk, hogy milyenek az igények. és ezeket összeadva egyenként az összes településre határoztuk meg ezt a 70 ezres számot, ami a mostaninál lényegesen magasabb, és ami a mi számításaink szerint egy olyan szám lenne, hogyha ennyi férőhely van ma magyar, vagy lesz Magyarországon bölcsődei férőhely, akkor megnyugtató helyzet lesz mindenki számára. Persze ehhez az kell, hogy ezen a térképen tudjuk azt, hogy ide kell 20 férőhely, oda 3, oda meg 162, tehát pontosan látnunk kell azt, hogy ezeket hogy kell regionálisan településre lebontva elhelyeznünk ezeket a férőhelyeket. Ehhez kellenek bölcsődei fejlesztési programok, ilyenek csak az idei évben 100 milliárd forintos nagyságrendben állnak rendelkezésre, tehát mondhatom azt, hogy nagyon nagy szabású, soha nem látott ütemű bölcsődefejlesztési programjaink vannak, de kell más is, kell az is, hogy a településeken felismerjék azt, hogy nem mindenhova kell a nagy bölcsöde, a hagyományos, klasszikus nagy bölcsöde, vannak családi bölcsödék, vannak munkahelyi bölcsödék, mini bölcsödék, ilyeneket is lehet indítani. Ezeknek a gyakorlata most egyre inkább kezd valahogy beérni, vagy ezeket kezdik megismerni, és kell hozzá az is, ami a jövő évi költségvetésben szerepel, hogy sokkal jobb finanszírozást társítsunk a bölcsődei ellátáshoz. Tehát, hogyha csak egy összehasonlítást mondok, akkor 2010-ben bölcsődei ellátásra 11 milliárd forint volt a költségvetésben, a jövő évben meg fogja haladni az 50 milliárd forintot ugyanez az összeg. Tehát mondhatom azt, hogy javítottuk a finanszírozást, folyamatosan bővítjük a férőhelyeket, és javítjuk az ott dolgozóknak a fizetési helyzetét is. Tehát ezek azok a lépések, amelyek ahhoz vezetnek, hogy hosszú távon, néhány éven belül valóban a bölcsődéskorú gyermekeknek az elhelyezése az biztonsággal megoldott lesz. És akkor ehhez jön majd még a nagyszülői gyerek.
De ebből mi azt fogjuk látni, hogy a bölcsődében meg az óvodában van elég pedagógus. És kicsi a fluktuáció, mert úgy látják, hogy ez egy jövős szakma, és nem kell elmenni valahova máshova. Mert most nagyon sok helyen én az óvodákat inkább látom, ezt látjuk.
Én évek óta dolgozom közösen a bölcsödéknek a különböző szakmai szervezeteivel, remekül szervezett csapatról van szó, és nagyon sok segítséget kaptunk tőlük akkor, amikor a szabályozást alakítottuk. Tőlük rendszeresen jön az a visszajelzés, magunk között is, nyilvánosan is, hogy a bölcsödei területre soha ennyi figyelem még nem irányult Magyarországon, mint most. És az ott dolgozók is érzik azt, hogy azok, akik mondjuk nem felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, azok esetében 30-40, a felsőfokú végzettségűek esetében 50-60%-os béremelés volt az elmúlt időszakban, beemeltük őket a pedagógus életpályába. Tehát komoly perspektívát kínáltunk a korábbihoz képest a bölcsődei dolgozóknak, és ezen még tovább fogunk javítani a következő évben is, erre megvan a költségvetési fedezet. De legalább ilyen fontos az, hogyha ott vannak azok a magánbölcsödék, családi bölcsödének hívjuk ezeket, régen családi napközi volt a neve, biztos sokan ismerik a hallgatók közül is ezeket, vagy oda jár esetleg a gyermekük, unokájuk, és tudják azt, hogy bizony ezekért ma havonta súlyos 10.000 forintokat fizetnek gyakran a szülők. Azért is javítjuk a finanszírozását ezeknek a családi bölcsödéknek és a munkahelyi bölcsödéknek is, hogy ne legyen ez a teher a szülőkön. Tehát ezek a családi bölcsödék jövőre vagy sokkal kevesebbe, vagy teljesen, vagy egyáltalán semmiben nem fognak kerülni a szülőknek. Tehát a finanszírozás javításának a lényege az nem az, aki üzemelteti, nem náluk kell, hogy lecsapódjon, hiszen ő is ezeket átterheli arra, aki a gyermekét ott elhelyezi, hanem nagyon sokan jelzik vissza, hogy jövőre nem kell, hogy térítési díjat kérjenek majd a szülők, hiszen ezt megkapják állami finanszírozásként.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család és ifjúságügyért felelős államtitkára az Aréna vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik.